Tehát engedjék meg, hogy bemutatkozzak, Kusper Gábor vagyok, Eszterházy Károly Főiskoláról. Egy közös munkánkat szeretném bemutatni, amit a kollégáimmal kezdtem el. Ez a közös munka, ez a PHA projekt keretében kezdődött el, amit a Vicis ZRT-vel együtt csinálunk. Itt a Vicis ZRT a kivitelező, mi a Eszterházy Károly Főiskolán próbáljuk alátámasztani a rendszert a tudományos oldalról. Ez a PHA, ez a Personal Health Assistant. Másfél év múlva remélem, hogy tudok hozni egy okostelefont, amin már futni fog ez a rendszer. Szeretném megmutatni a rendszernek a use case-ét, tehát most jelenleg tervezési fázisban vagyunk, és ezeket a terveket szeretném megmutatni. Röviden szeretnék beszélni a névvállalásról, és biztos vagyok benne, hogy a itt ülő közönséget jobban érdekli a PA projektnél a biztonsági protokollok, illetve azoknak a formális vizsgálata, úgyhogy arra szeretnék előadás második részében koncentrálni. Ezt a PHA projektet a Vicis ZRT-vel együtt csináljuk. Miről is szól ez? Ez az e-filter projektnek a folytatása. Az e-filter projektben élelmiszeradatbázisaink voltak, illetve volt egy személyre szóló rekord, ami azt írta le, hogy milyen diétát folytatunk, milyen ételérzékenységünk van, és akkor a rendszer összevetette a két információt, megmondta, hogy mi az, amit tehetünk, mi az, amit nem ehetünk. Ez most annyival egészül ki, hogy életmód adatokat is szeretnénk eltárolni, tehát hogy milyen testedzést végzünk, milyen betegségeink vannak, és szeretnénk, hogy ez a rendszer nyitott legyen az orvosok felé, akik ajánlásokat adhatnak a felhasználóinknak, hogy mire figyeljenek oda jobban, esetleg milyen veszélyt látnak ők. Itt látjuk az első use case-t. Itt az a lényeg, hogy gyűjtjük az egészségügyi adatokat, és ezt az orvosok is láthatják valamilyen szinten, hogy milyen szinten erről bővebben fogok beszélni. Itt a következő use case-en azt láthatjuk, hogy a tüneteikeinket is felvehetjük, tehát ha úgy érezzük, hogy fáj a hasunk, fáj a fejünk, akkor ezt rögzíthetjük a rendszerbe, és a rendszer megpróbál összefüggést találni a között, hogy mit ettünk, mennyit mozogtunk, nem mozogtunk, és próbálja felhívni a figyelmünket arra, hogy mozogjunk többet, együnk kevesebb zsíros ételt. És az egésznek a lényege az ajánlásküldés, az orvosok ajánlásokat tehetnek a felhasználóinknak, hogy hogyan változtassák meg az életmódjukat. És itt van a nagy kérdés, hogy hogyan tegyék meg ezt az ajánlást. Azt szeretnénk, hogy az orvos ne tudja azt, hogy kinek mondja meg az ajánlást. Tehát ne tudja, hogy nekem mondja meg az ajánlást, és ne tudja rólam azt, hogy én tegnap este a fogadásom miket ettem, mert igazság szerint, meg mennyit ittam, szerintem ez nem publikus információ. És erre találtuk ki a fordított névvállalást. Közben megérkezett a kollégám. És fordított névvállalás annyiból fordított, hogy az anonim tendereket már megszoktuk. Az anonim tender az, hogy ismerjük azt, hogy kinek szól a tender, de a tender ez, akinek szól a tender, nem tudja, hogy én adtam az ajánlatot. Itt most annyi a különbség, hogy nekem jön az ajánlat az orvostól, de az orvos nem tudja, hogy én ki vagyok, csak néhány adatomat látja, azt látja, hogy én mit ettem, mit ittam, de azt nem tudja, hogy... Hopp! Ez le fog dőlni? Köszönöm. Szóval azt szeretném, hogy az orvos ne tudja, hogy kiről van szó. Szempontok. Szeretnénk, hogy az orvos tudjon ajánlást adni. Az az is biztos, hogy az nem megoldható, hogy átlagolt információkat lásson az orvos, mert az átlagostól eltérő adatok nagyon sok információtartalommal bírnak az orvosok felé. És a legfontosabb szempont, hogy sehogy se tudja megmondani, hogy én ki vagyok. Megoldási lehetőségeken gondolkoztunk. Hát az egyik megoldási lehetőség az átlagolás, de mondtam, hogy ez nem jó megoldás. A másik az, hogy lehessen akármilyen szűrő feltételt adni, és le lehessen kérdezni az adatbázisból, hogy hány ember felel meg ennek a szűrő feltételnek, de csak a csoportot tudjam kijelölni, azt ne tudjam, hogy a csoportban hány ember van. Úgy érezzük, hogy ez jó megoldás. Vagy egy ehhez hasonló megoldás, hogy hozzám hasonló nem létező személyeket generál a rendszer, és így az orvos nem tudja, hogy most pontosan miket csináltam én az életemben. Itt van a legelső megoldásunk. Hát ez még közel sem véleges. Annyit látunk rajta, remélem hátulról is látszik, hogy ha már kialakult a kapcsolat a beteg, vagy hát a felhasználó és az orvos között, akkor engedjük, hogy az orvos lásson minden információt. De hogyha még ez a kapcsolat nem alakult ki, akkor ez egy anonim ág, nem akarjuk, hogy láthassa, hogy ki a felhasználó, de ajánlást adhasson. Amit még nem terveztünk meg, az, hogy a felhasználókat az életmódjuk szerint klaszterekbe rendezzük, és akkor így csoportosítva lehessen őket kezelni, illetve a riasztást. A riasztás alatt azt értjük, hogy elszakítjuk egymástól az orvosokat és a felhasználókat oly módon, hogy az orvos nem is kérdezhet le a rendszerből adatokat, de beállíthat riasztási szinteket, amit már a rendszer automatikusan figyel, és így az orvosnak már tényleg nincs semmi köze az én adataimhoz. Itt a riasztásnak egy lehetséges lefutását láthatjuk. Itt talán az a legjobb ötlet az, hogy kérdezzük le, hogy mik azok a adatok, amik szükségesek a riasztáshoz, és abból csináljunk egy komplex értéket. Egy ilyen komplex érték például a BMI, ez a Body Mass Index, ami a testmagasságtól, testsúlytól, nemtől függ, és ezt a három adatot egyben képviseli, és akkor az ilyen komplex értékekre állítsunk be riasztást, és szerintem ez lesz a végső megoldás majd a rendszerünkbe, de ezt még nem sikerült a vicisszel elfogadtatni. És akkor most szeretnék átérni a előadásom második részére, a biztonsági protokollokra. Úgy gondolom, hogy az itt ülők jobban kíváncsiak erre a részre. Mik is ezek a biztonsági protokollok? Olyan kis egyszerű programok, amik mindennapi életünkbe a biztonságos kommunikációt teszik lehetővé. Mik a veszélyek, hogyha lehallgatják a kommunikációt, akkor a nevemben üzeneteket tudnak küldeni, IP csomagokat tudnak összeállítani, és azokat a csomagokat esetleg úgy tudják összeállítani, hogy azt a másik fél úgy lássa, mintha én küldtem volna. Természetesen ezt ki kellene zárni. Itt látunk egy példa protokollt, ezt egy amerikai kollégától vettem kölcsön, ezt a szlájdot. Itt arról van szó, hogy A és B beszélget, A elküldi, hogy ő ki, B visszaküldi azt a számot, amit A küldött, aláírva, és akkor ezzel biztosítja azt, hogy ő azt a számot vissza tudja küldeni. Azért kell egy random számot küldeni, hogyha valaki lehallgatja a beszélgetést, és megismétli azt, amit mi beszélgettünk, akkor a B azt fogja hinni, hogy aki helyettem küldi az adatot, hogy az én vagyok, és ezért van szükség ezekre a véletlen számokra. Talán már hallottak a Kerberos protokollról. A Kerberos az a háromfejű kutya a görög mitológiában. róla nevezték el ezt a protokollt. Ez a protokoll, ez ticket alapú, jegyeket kapunk. Először a hitelesítő szerverhez kell fordulnom. Ha a hitelesítő szerver úgy látja, hogy én egy hiteles ember vagyok, akkor kapok egy jegyet. Ezzel a jeggyel kell fordulnom a szolgáltató szerverhez. Ha a szolgáltató szerver úgy látja, hogy a szolgáltatáshoz van jogom, amit szeretnék kérni, akkor kapok még egy jegyet, és majd erre a második jegyre fogok kapni a szolgáltatást. A nagy kérdés az, ezt a Kerberost, ezt egyébként a MIT-n találták ki, már az 5-ös verziónál jár, és Microsoft is használja például. Az a kérdés, hogy biztonságos ez a protokoll? Hogyan tudjuk megvizsgálni a protokollt, hogy ez biztonságos? Szerencsére elméletileg is lehetséges ez, tehát a biztonsági protokollok helyességének elméleti ellenőrzése elméletileg lehetséges, mert eldönthető, hogyha a sessionök száma véges. Ha a sessionök száma végtelen, akkor sajnos ugyanúgy, mint mondjuk a elsőrendű logika, eldönthetetlen. És egy 2002-es cikk szól erről. Mit jelent ez, hogy eldönthető? Érdemes a bonyolult protokollokat is formálisan leírni, mert elméletileg lehetséges a bizonyításuk. Hát én úgy gondolom, hogy talán ez a leghasznosabb szlájd az itt ülőknek. Ez azt mutatja be, hogy milyen protokollmodellező eszközök vannak. Az első, ez még csak egy leíró nyelv, hogy hogyan rajzoljuk fel a protokollt. Ez lényegében megfelel a véges állapotgépnek, és azért jó ez, mert a protokollhoz értők nyelvezetét használja, és így intuitív a leírás. Ez 83-as, 89-ben megjelent az első logika, első formális logika, amivel le lehet írni egy protokollt, és azt látjuk, hogy kezd begyorsulni, 97-ben a Spy Calculus, itt már a támadásoknak a formalizálására is van lehetőség, a BAN logicban még csak arra van lehetőség, hogy magát a protokollt formalizáljuk, de a támadást nem lehet formalizálni. A Spy Logic abba különbözik ettől, hogy ott már a támadást is formálisan tudom leírni, és meg tudom nézni, hogy a támadás lehetséges-e az adott protokollal szemben. Ez a Model Checking Methods, ez egy másik irány. Két irány van a biztonsági protokollok vizsgálatára, az egyik a logikáknak, formális logikáknak a használata, a másik pedig az úgynevezett modellellenőrző rendszerek használata. Modellellenőrző rendszerekbe véges rendszereket lehet leírni, és meg tudja mondani, hogy ez a véges rendszer lefut-e, és a végtelenbe vett ágaknak a tulajdonságairól tud beszélni. Erről én most kevesebbet szeretnék beszélni. Amiről többet szeretnék beszélni, az a Protocol Composition Logic. Én úgy érzem, hogy most ez a legkiforrottabb lehetőség egy protokollnak a leírásához, illetve a két utolsó, ez Európai Uniós projekt. Az egyik egy FP7-es, a másik még talán az 5-ösben volt, és nem, a 6-osban volt, és ezek még annyira nem kiforrottak, én úgy érzem, de ezekhez van eszköz. A PCL-nek, a Protocol Composition Logicnak az a hátránya, hogy ott kézzel kell a bizonyításokat megcsinálni, tehát nincsen automatizált eszköz hozzá. Az utolsó kettőhöz van. Aha, ezt a diát is az amerikai kollégától vettem át. Itt a két irányt látjuk, az egyik a protokollleíró logikák, a másik a model checking, a modell ellenőrzés. Látjuk az előnyét, hátrányát. A modell checkingnek, a modell ellenőrzésnek az előnye, hogy teljesen automatizálható, viszont csak véges állapottérben tudunk beszélni bármiről is. A másiknak az előnye, hogy akár végtelen rendszerekről is beszélhetünk, ugyanakkor itt az eszközök nem állnak még rendelkezésünkre. Bizonyítottak már ezek a logikák? Igen. Ezek a logikák már valamit letettek az asztalra. A segítségükkel, hát ismerős protokollokba találtak lyukakat. Tehát érdemes foglalkozni velük. A PCL-nek a két legfontosabb eredménye az az, hogy felállított egy protokollkompozíciós szabályt, amiről elméletileg belátták, hogy helyes. Azaz kicsi protokollokból rakhatjuk össze a nagy protokollt, és így akár kézzel is a kisebb protokollokat bizonyíthatom, amiknek a helyes, és akkor a nagy összetett protokollt már nem kell bizonyítanom, mert a összetétel szabálya biztosítja ezt, illetve bebizonyították, hogy ez sound, tehát helyes ez a logika. A completeness-t azt nem tudták bebizonyítani. Végül az eszközökről. Először a modell ellenőrző rendszerek, ezek általános rendszerek. Ezeket mi használjuk is, például proxikás szervereknek a vizsgálatához használtuk. Arra használtuk, hogy megvizsgáljuk, hogy mekkora hogy mikor érdemes, mekkora forgalom mellett érdemes már proxikás szervert használni. Erről van több cikkünk is Strick tanárúrral, illetve a protokoll logika alapú eszköz az a két utolsó, amit a nagy felsoroló szlájdon látok, ezekhez van eszköz. Végül az összefoglalás, mert van egy jó ötletünk a PHA projektbe, ez a fordított névvállalás. Látjuk, hogy rengeteg leíró eszköz van, van néhány automatikus eszköz is. Én úgy látom, hogy most a nyerő a PCL, ebbe próbáljuk most leírni ezt a fordított névvállalást, de még nincs kész, remélem, amikor a cikket le kell adni, addigra készen leszünk ezzel. És azt szeretném üzenni, hogy a protokollok elméletileg is vizsgálhatók, tehát van erre lehetőség. Ez legyen a mostani előadásnak a üzenete, és köszönöm szépen a figyelmet!